amit rábízott az Úr.
Köszönöm szépen itt a segítséget. Ismertek, én nem tudok úgy prédikálni, nem hadonászhatok, úgyhogy nem foghatom a mikrofon, mert akkor baj lesz vele. Sok szeretettel üdvözöllek benneteket, és az a történet, amit szeretnék ma felolvasni nektek a Bibliából, az egy több mint 2000 éves találkozásról szól. És arról, ami ott lezajlott. Egy csodálatos titokról, egy misztériumról. De annak a reményében prédikálok róla, hogy lehet belőle ma is találkozás itt, és most számotokra, nektek is, bennetek is. Egy tiszteletre méltó, jó és sikeres ember kereste fel Jézust. Ez a történet egy ilyen találkozásnak a története. És beszélgettek az életnek a kérdéseiről, pontosabban az élet igazán nagy kérdései jöttek szóba közöttük. A kettejük között folyt beszélgetés örökérvényű kérdésekről szóltak, olyan kérdésekről, aminek a távlatai sokkal nagyobbak, mint amiben mi be tudunk látni, amire van rálátásunk. Ugye mindannyiunknak vannak fontos kérdések, életkérdések az életünkben, amiket jelentősnek, nagynak gondolunk, és fontos a számunkra. Ilyen például a kenyér kérdés, hogy miből fogunk megélni, holnap is meg fogunk élni, van-e ebbe valami kiszámíthatóság, hogy is lesz ez a dolog az életünkben. Ilyen fontos kérdés a hivatás kérdése, mit tanuljak, mibe fektessem az életemet, mi az, amit csinálhatok egy életen át úgy, hogy nem fog megdögleni az unalomtól, és még valami értelmes dolgot is létre tudtok hozni belőle. Szóval mi lesz az, ami nem csak egy rabszolgamunka? Ilyen a társ kérdése is. Lesz vagy nem lesz társ? Lesz-e valaki, aki tud engem szeretni egy életen át, és én is tudom szeretni őt? Hogy lesz ez a dolog az életemben? Mikor fogom őt megtalálni? Hogy fogjuk egymást megtalálni? Fontos életkérdés az identitás kérdése, hogy ki vagyok én? Mire vagyok én képes? Értékes vagyok? Valakinek legalább értékes vagyok, számítok én? Mi lesz belőlem? Hova fogok én jutni? Ki leszek? Aztán ilyen 40-50 éves krapekoknak, meg hölgyeknek, mint amilyen én is vagyok a krapekok között, ugye nekünk már jönnek a többi kérdés is, hogy na, mit is kezdtem én az élettel eddig? Mi az, ami létrejött belőle? Miről szól ez, ami eddig megtörtént? Jó dolgokban van befektetve? Az az irány, amerre tart? Ami még hátra van? Tudjuk, hogy a második félidőbe focizunk már. Tudjuk, hogy nincs bármennyi. De még elég sok ahhoz, hogy csak úgy elszúrjuk. Mibe kéne ezt befektetni? Mit kezdjünk vele? Jó irányba halad az életünk? Tehát olyan kérdések ezek, amik fontosak. De vannak olyan nagy életkérdések, amik ezeken túlmutatnak, vannak olyan kérdések, amik ilyen örökérvényű kérdések, egy picit az örökké valóságba kérdezünk bele ezeken keresztül, és ezeket a kérdéseket annak ellenére, hogy nagyon jelentőség teljesek, és mi is tudjuk, hogy nagy a súlyuk, egy kicsit félünk tőlük, nem igazán szeretjük. Nem szeretjük őket, mert olyan vizekre evezünk ezeken a kérdéseken keresztül, ahol már nem mi kontrolláljuk a dolgokat. Ahol tudjuk, hogy nem azon múlik, hogy mi mire vagyunk képesek. Ott ki kell engedni a kontrollt a kezünkből. Ilyen kérdés például az Isten kérdés. Van Isten, vagy nincs Isten? Gondolhatjátok, hogy egy gyülekezetbe csücsülünk, ez itt nem kérdés. De szerintem van akinek kérdés. Én emlékszem az életemnek olyan időszakára, amikor nekem ez kérdés volt. Keresztény családban nőttem föl, hívő szülők gyermeke voltam, mindenfélét hallottam Istenről. Mégis kérdés volt. Aztán ilyen kérdés vele kapcsolatban, hogyha van, lehet vele találkozni? Kell vele egyáltalán találkozni? Mi ez a szöveg erről, hogy találkozni Istennel? Hogy lehet vele találkozni? Egyáltalán nekem kell keresnem őt, vagy ő fog keresni engem? Ha létezik, hogy lehet vele kommunikálni? Én szót tudok érteni vele, ő velem szót tud érteni? Hogy fogunk mi egymásra találni? Aztán ilyen végső kérdések is vannak, amik az életünkről, a sorsunkról szólnak, hogy honnan jövünk, hova megyünk, merre tart az életünk. Van-e valami az életben, ami biztos? Ami akkor is biztos, amikor minden más bizonytalan. Valami, amiben meg lehet kapaszkodni.
olyan kérdések ezek, amik az életünknek a legfontosabb kérdései. Időnként szembe kerülünk velük, szembenézünk velük, de azért egy picit félelmetesek is, mert túlmutatnak rajtunk. Amikor azt kérdezem, hogy mi legyen a hivatásom, az nyilván olyan dolog, amit én kézbe tudok fenni. De hogy mi lesz velem az örökké valóságban, azt tudom, hogy na, az nem rajtam fog múlani. Hogy kell ehhez a dologhoz hozzáállni? Mit gondoljak róla én most? Na nem tudom, hogy ma reggel, vasárnap ezekkel a kérdésekkel keltetek-e föl? Gondolom nem. Az embernek az első kérdés, hogy hol hagytam a kávéfőzőt. Ugye ilyen apróbb dolgok foglalkoztattak minket így első pillanatra. De ha nem is így jöttél, tetszik, nem tetszik, ilyen kérdésekkel fogunk most szembeállni, és ez kegyelem. Istennek a szeretete, hogy azt a különleges ajándékot, amit életnek hívunk, a megfelelő kontextusba helyezzük bele, a megfelelő összefüggésbe helyezzük bele, a megfelelő alapra tegyük rá. Erre hívnak ezek a kérdések. Tudjátok, vannak olyan pillanatok az életben, amikor az embernek hemzsegnek a fejébe esetleg a fontos kérdések, a társ, a hivatás, az identitás, ki vagyok én, stb., de egyik pillanatra a másikra szembe találod magad a végső kérdésekkel. Én például ezt éltem át középiskolás koromban, jutalomból az NDK-ba mehettünk gyakorlatozni, és hát éppen olyan napok után voltunk, hogy körbe jártuk a diszkókat, mert hogy úgy tudtuk, hogy a német lányok azok, az NDK-s lányok azok, akik könnyen kaphatóak egy-két érdekes dologra, ami nekünk érdekes lett volna. Nem jött így össze, de nagyon fáradtak voltunk, és mentünk ott az országban várost nézni, és Kelet-Berlinbe felszálltunk egy vonatra, ami elvileg úgy tudtuk, hogy visszavisz minket a szállásunkra. És ahogy fönt ülünk a vonaton a haverjaimmal, egyszer felrohan egy srác, és mondja, hogy ez nem az a vonat, szálljatok le. De tudni kell, hogy ez a gyerek, ez egy olyan csávó volt, aki állandóan hülyét csinált mindenkiből, nem hittünk neki. Azt mondtuk, hogy persze, jó van, tudjuk, hagyjá. Elindult a vonat, nézünk ki az ablakon, és tényleg az egész csoport lent áll a peronon, mi meg fönn ülünk a vonaton. Na, akkor mindenki fölpattant, és rohantunk ki az előtérbe. És hát Németországban akkor már voltak ilyen villanyvonatok, és nálunk még akkor a dízel dívott. A kettő között a különbség a gyorsulás. Hát eléggé hamar tud gyorsulni egy villamos mozdony. Én voltam az utolsó, aki ugrottam. A tanár az teljesen kikészült, mert ő látta, hogy így a gyerekek így ugrálnak ki a vonatból. Na én ugye ilyen tapasztalt komandósként háttal a menetiránynak ugortam, és igazából nem tudtam, hogy mik vannak ott a peronon, nem néztem, csak utána. Oda jött a tanár, és hát nagyon leszidott bennünket, remegett a lába, látszott, hogy ő teljesen tisztában van azzal, hogy ennek milyen kimenete lehetett volna. De én akkor ott abban pillanatban csak utólag reagáltam, vagy realizáltam azt, hogy ahogy ment a vonat, villanyoszlopok voltak végig. Én háttal ugrottam, még csak nem is láttam. Pár tized másodperc, és fölkenődtem volna az egyikre matricának, és lehet, hogy ott kellett volna elásni valahol a pályaudvarnak a végébe. Ott viszont én is megrendültem. Szóval leesett a tantusz, hogy határterületen voltam néhány másodpercig. Az élet meg a halál határterületén. És nem is voltam tisztában vele, hogy mennyire közel van ez a dolog. Szóval egyik pillanatról a másikra kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy miközben az élet nagy kérdései izgatnak, hogy ki lesz belőlem, mennyi pénzt fogok keresni, mekkora karriert fog befutni, ki lesz az a nő, ki lesz az a pasi, stb. Csupa jó kérdés és fontos kérdés, tényleg. Mégis akkor ott rádöbbentem, hogy hát van egy olyan kérdés, amivel én, ha most kellett volna menni, nem tudtam volna elszámolni. Az örök érvényű kérdések. Na, ilyenről beszélget egy tiszteletre tudó ember Jézussal a János 3-ban. És így olvassuk a János evangéliumának a 3. részéből. Szeretném felolvasni az első 18 verset. Tehát János evangélium a 3. rész, 1-től 18-ig. És picit próbáljuk beleélni magunkat ennek a Nikodémus nevű embernek a helyzetébe. Jól tesszük, mert igazából rólunk szól. Tehát nekünk jegyezték föl. Miattunk van leírva. Meghív bennünket arra, hogy mi is a saját életünket vizsgáljuk ezen keresztül. Tehát János evangélium a 3. rész, első 18 vers. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem látja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet-e anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod? Bizony-bizony mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha földi dolgokról szóltam nektek, és nem hiszitek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának a nevében. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük ezt az igét, köszönjük, hogy jónak láttad megőrizni a számunkra. És jó látni azt, hogy ebben a találkozásban te mennyire ismerted ezt a Nikodémust, és hogy mennyire arra tapintottál, ami az ő legbensőbb kérdése volt, a legfontosabb vágyait érintette. Lehet, hogy nem is tudta, mikor oda ment, hogy mi is az, ami ott kavarog a lelkében. De te ismerted őt. Teri találat volt, amit mondtál. És tudjuk, hogy ismersz minket is. Tudjuk, hogy napra kész vagy belőlünk. És kérünk téged, hogy szólj hozzánk is. Hogy a te lelked által hadd éljük át ezt a csodát, hogy valahogy a te jelenlétedben vagyunk, és érzékeljük, hogy mit akarsz mondani a mi számunkra személyesen. Nyisd meg a mi szívünket. Amen. Na, szeretném, ha négy kérdéssel birkóznánk, vagy négy kérdésen keresztül birkóznánk ezzel az új szövetségi szakasszal, azzal a reménységgel, hogy hadd lenne tényleg ez egy találkozás az Úr Jézussal a számunkra is. Ki volt ez a Nikodémus? Ez lenne az első. Kicsoda Jézus, akihez Nikodémus elment? Miről beszélgettek? Ez a harmadik kérdés, és hogy mi köze van ennek hozzánk 2016-ban, hozzám meg hozzád? Na nézzük meg egy kicsit, hogy ki volt ez a Nikodémus. Érdekes ez, mert ugye ő is egy konkrét személy volt, egy valódi életet élt, egy csomó dolog fontos volt neki, tudhatunk róla sok mindent az igéből, és az azért fontos, hogy lássuk, hogy a Biblia azért történetekben mond el számunkra hihetetlen fontos dolgokat, tehát nem ilyen akadémiai értekezésekben, meg doktori disszertációkban, hanem történetekben, amik húsvér valódi emberekkel történt meg, mert ugyanilyen embernek lát minket Isten ma is, és a valódi életben akar hozzánk szólni valódi kérdésekkel. Na, amit tudhatunk róla, hogy farizeus volt. Mit tudtok a farizeusokról? Kik voltak ezek a farizeusok? Most itt ez nem egy pejoratív jelző, mert ugye az új szövetségben sokszor ők úgy jelennek meg, hogy ők voltak az ilyen képmutató vallásos emberek. Szigorú szabályok szerint élő emberek, igen. Egy olyan korszakban ez egy mozgalom volt. Egy elsősorban spirituális, de politikai mozgalom is volt a farizeusoké. Egy olyan korszakban született ez a mozgalom, amikor Izrael nagyon messze volt Istentől, romokba hevertek erkölcsi, teológiai, meg mindenféle kérdésekben, és ez egy csoport úgy döntött, hogy már pedig ők tartják magukat ahhoz, amit a Tóra mond, és ezzel is sietetni fogják az Isten országának az eljövetelét. Így alakult meg a farizeusoknak a csoportja, mozgalma, pártja. Évszázadok teltek el, és oda jutottak, hogy hát végülis a képmutatásnak a szimbólumává váltak. De ez az ember, amikor ezt mondja róla Nikodémusról az Új Szövetség, hogy ő farizeus, itt nem pejoratív értelemről van szó, hanem azt szeretné a Szentírás, ha látnánk azt, hogy egy nagyon komoly emberről van szó. Ezek az emberek elhatározták, hogy amit a Tóra parancsba vagy útmutatásban mond, azt mind megtartják. Hát nem tudom, van-e sejtésetek, hogy ez mondjuk számszakilag mit jelent, hány szabályra kellett ügyelni egy rendes farizeusnak. Sokra, hát igen. Hát 248 parancs és 365 tiltás, és ezen kívül a hozzá kapcsolódó hagyományos magyarázatok, hogy mikor, melyiket, hogy és miért. Én tuti nem mentem volna farizeusnak, hülye vagyok, nem tudok megjegyezni ennyi mindent, és még stresszeljem is magam érte. Na, ezek az emberek oda szánták magukat, megtanulták, emlékeztették magukat, frissen tartották magukba, és hozzászabták az életüket. Na most ez nem kis teljesítmény. Az más kérdés, hogy éppen ezért ez arra is jó volt nekik, hogy egyébként mindenki mást megvessenek, akik ezt nem csinálták. De azt azért látunk kell, hogy ezek nagyon elkötelezett emberek voltak, és hogyha egy külső szemlélő nézte az életüket, akkor azt lehet mondani, hogy na, ezek voltak az erkölcsnek a csúcsai. Szóval ezek olyan emberek voltak, akik, ha lehet számolni, hogy kinek mennyi bűne van, hát ezeknek nagyon kevés volt, mert ezek igazi jó emberek voltak. Tehát tudhatjuk róla, hogy ez az ember, ez egy mélyen gondolkodó ember volt erkölcsi kérdésekben, és nem egy pongyola, egy ilyen felszínes erkölcsi életet élt, hanem egy nagyon szigorú erkölcsi szabályrendszer mentén élte az életét. Hagyományos felfogás szerint az ilyen krapekok tetszenek Istennek. Végre egy jó embert is lehet látni a Földön. Na, ő neki nem volt annyira nagy biztonsági érzete, majd látni fogjuk. Aztán, ha nézzük ezt az embert karrier dolgában, akkor láthatjuk, egy köztiszteletben álló személyiség volt, Izraelnek az egyik vezetője, ugye ezt mondja itt az első vers. Amire itt gondol a Szentírás, hogy Nikodémus tagja volt az akkori Sanhedrinnek, a vének tanácsának, 70 plusz egy ember, 70 plusz a főpap. Mai kategóriák szerint mondhatnánk azt, hogy a parlamentnek az egyik vezető képviselője volt. Tehát akik az egész országnak a dolgait meghatározták, mind vallásilag, mind politikailag, mind gazdaságilag. Tehát egy elég komoly karriert futott be ez az ember. A másik, amit tudhatunk róla, hogy egy tudós ember volt. Maga Jézus mondja a 10. versben róla, hogy te Izrael tanítója vagy. Tehát Nikodémus nem csak egy olyan farizeus volt, aki odaszánta magát, hogy megtart mindent, amit meg kell tartani, és minden szabálynak meg fog felelni, hanem egy olyan ember is volt, aki tanító volt, egy tudós ember. Mai kategóriák szerint mondhatnánk, hogy mint egy egyetemi tanár. Ő maga is rabbi volt. Tehát mikor Jézust úgy szólítja meg, hogy rabbi, ő tudja, miről beszél, neki is megvolt ez a megtisztelő megszólítás járt neki, mert ő is tanító volt. A mai kategóriánk szerint azt mondhatnánk, hogy egy egyetemi tanár volt, csak egy kicsit több tanszéken, mint ahogy ma ezt gyakorolni lehet. Akik akkor farizeusként, rabbiként tanítottak, azok egyszerre tanítottak teológiai kérdéseket, jogi kérdéseket, közigazgatási kérdéseket, filozófiai és teológiai kérdéseket. Nagyon sok mindennel foglalkoztak a Tórán keresztül. Nagyjából mindennel, aminek egy nemzetnek szüksége volt ahhoz, hogy normálisan tudja élni az életét. Tehát egy ilyen professzor ez az ember. Aztán azt is lehet tudni róla, hogy nagyon gazdag ember volt. A 19. fejezethez, ha lapoztok, a 39. versben olvashatjuk azt, hogy amikor Jézusnak a testét leveszik a keresztről, ő 100 font értékben, ez 35-40 kilogrammot jelent, különösen drága keneteket, mirhát, aulét, stb.-ből kevert balzsamot vitt oda. Na most ezekről a drága kenetekről, most is kicsit hadd számunk a nagyságrendekről, lehet tudni azt a János 12.3.5-ből, ahol egy prostituált Jézusra önt csak egy kis üveggel, hogy amikor ugye Júdás így kalkulált, hogy ez most miért volt pénzkidobás, akkor ő mondta, hogy ez 300 dénárt is ér. Tehát egy ilyen kenet. Hogyha ezt összeszorozzuk, osztunk, szorzunk, ez azt jelenti, hogy amit Jézusnak a temetésére ráköltött, a 100 év bére volt, amiért akkor ilyet lehetett venni, ha ezek az adatok stimmelnek, ez nagyjából 295 millió forint, ha átszámoljuk az éves átlagbérrel, a 2015-össel. És úgy tűnik, hogy nem ment tőle tönkre. Tehát, hogyha nézzük, ez az ember sikeres volt, pénzügyileg is, egy elég gazdag ember volt. Nem egy szegény. Tehát, ha összerakjuk mindezt, egy komoly vallásos, erkölcsös, művelt, igényesen gondolkodó, képzett, tekintélyes, elismert, sikeres, vezető, gazdag ember volt ez a Nikodémus. Van a hittel kapcsolatban, forgalomban egy olyan közhely, amit érdemes újra gondolni ennek fényében. Nem tudom, hogy ti találkoztatok-e vele, sokan mondják, hogy ja, a hit igen, az a gyengéknek kell. Gyengéknek kell, azoknak kell, akik nem bírják elhordozni azt, hogy nagy kérdésekre igazi filozófiai válaszokat adjanak, azoknak, akik csökkent képességűek, sikertelenek az életbe, és valahol ki kell teljesíteni, azok, akik nem jutnak egyről a kettőre, akik nem tudnak felmutatni valamilyen sikert az életükbe. Hát ez az ember többek között sok más emberrel a Bibliával rácáfol erre. Itt van ez az ember, és egy csomó mindent elmondhat magáról. Üldög el egyik este, és végig gondolja az életét, már idős lehetett, mert ugye úgy kérdezi Jézustól, hogy visszamehet egy vén ember az anyja méhébe. Tehát számot vet az életével, sorba tudja rakni, hogy tanultam, professzor vagyok, politikailag befutottam a karriert, vezető vagyok, vagyonom van, szóval minden, és mégis ott van benne egy hiányérzet. Valamivel bizonytalan. És fogja magát, elmegy Jézushoz éjszaka idején, hogy beszéljen vele róla. Meglepő, hogy ez a nagyszerű, kívülről nézve sikeres ember egy szegény rabihoz megy el. Egy galileai rabihoz megy el. Ugye akkor a galileaiakat megvetették, az volt a közmondás, hogy származhat-e valami jó Galileából. Származhat-e jó valami Borsodból, például valami ilyen kategória, tehát hogy mi tudom, majd jönne a sörön kívül. Szóval így gondolkodtak, elmegy ehhez az emberhez. Ő a nagy tanácsnak is a tagja volt, és ekkora már a Sanhedrin eldöntötte, hogy Jézust meg fogják ölni. Hogy valahogy így vagy úgy, de behúzzák Jézust egy koncepciós perre, és hidegre teszik, mert veszélyes volt politikailag. Veszélyes volt, mert az ő hatalmukat megkérdőjelezte. És nem akarták, hogy az emberek Jézust kövessék. És ennek a testületnek volt a tagja, és Nikodémus jól tudta, hogy mit kockáztat ezzel a beszélgetéssel. Nem volt hülye, ezért ment éjszaka. Tehát tudta, hogy ennek tétje van. De annyira feszítette a saját belső kérdése, hogy elment, és Jézussal találkozni akart, és beszélni akart vele. Mi lehetett ennek az oka? Mit várt Nikodémus ettől a találkozástól? Hát minden esetre azt tudnunk kell, hogy hiányzott neki valami, ennek az embernek az életéből akármilyen sok dolgot elérhetett, és bármennyi sikert elkönyvelhetett, hiányzott valami. És amikor túl vannak a tiszteletkörön, megszólítja Jézust, ugye nagyon tisztelettudóan, az Úr Jézus ránéz, belelát a szívébe, és ki is mondja, hogy mi hiányzik neki. Azt olvasok a harmadik versben, hogy Jézus így szólt, így válaszolt. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem látja meg az Isten országát. És Nikodémus nem tiltakozik, nem azt mondja, hogy bocs, Jézus, klassz ez a téma, meg minden, de én igazából nem ezért jöttem. Nem tiltakozik, egyből a témánál vannak. Kiderül, hogy miért jött Nikodémus az Úr Jézushoz, mert nincs békessége, valami nyugtalanítja. Nincs egészen bizonyosan meggyőződve olyan kérdésekről, amik igazán fontosak neki. Nem tudja, hogy igazából jó úton jár-e. Már majdnem végigcsinált az életet, bejárt egy utat, de nem biztos, hogy mi lesz ennek a végállomása. Vallási vezető volt, de mégsem tudta egészen biztosan, hogy hányadán áll Istennel. Hogy ő nagyon sok mindent nagyon komolyan vett, de hogy ez elég-e? Vagy még fokozni kell a teljesítményt? Vagy mi a csodát kell csinálni azért, hogy biztonságban tudhassam az örökkévaló sorsomat? nem tudta, hogyha meghal, milyen sors vár rá, odaállt. Minden esetre őszinte volt. Oda ment Jézushoz, kitálalt, amikor az Úr Jézus rátapintott, elfogadta, hogy igen, ez a nagy téma. Ez az, ami engem feszít. Nos, mi is lehetünk sikeresek, tehát szeretném ezt hangsúlyozni, hogy ezek fontos dolgok, amiket Nikodémus elért. És készülhetünk rá, hogy elérjük ezeket, és nem kezdget félredobni, mint olyan dolgokat, amik nem számítanak. Számítanak az életnek ezek a területei. És lehet is, hogy többen vagyunk itt már idősek, el is mondhatunk sok mindent, hogy elértünk. De ti hogy vagytok ezekkel a kérdésekkel? Mi van veletek? Ti hogy látjátok ezt? Ugye Nikodémus nem tudta, hogy jó úton jár-e az élet, amit Isten elindít, és az út, amit bejárunk vele, egy célba beér. A Biblia bűnt hívja céltévesztésnek, hogy rossz célba futunk be. Jó úton járok? Ezt kérdezte Nikodémus. Van-e ilyen kérdés néha szívedben? Nikodémus vallásos vezető volt. Valójában mégsem tudja, hogy hányadán áll Istennel. Te hogy vagy ezzel? Én is egy gyülekezetben nőttem föl. Mentem, mert vittek a szüleim, utána mentem, mert elvárták a szüleim, pedig csomó jó ötletem lett volna, hogy mi mindent tudnék csinálni helyette. Mégis elmentem, ott voltam. Tudjátok, a templomok vasárnaponként, a miséken, az imaházak, meg a gyülekezetek, az istentiszteleteken tele vannak nagyon klassz vallásos emberekkel. De mi van az élet nagy kérdéseivel? Te hogy vagy ezzel? Nikodémus is egy vallásos ember volt, és az Úr Jézus azt mondta, hogy Nikodémus, valamire szükséged van még. Nem tudja, hogy milyen sors vár rá. Vénemberként, ugye azt mondja, hogy egy vénember visszamehet az anyja méhébe. Ő már öreg volt, tudta, hogy nincs sok hátra. És nem tudta, mi vár rá, ha mennie kell. Hiába van egy csomó tudása, úgy általában a világról, Istenről, Ószövetségről, szabályokról, törvényekről, teológiai professzorként, bizonytalan volt a saját sorsával kapcsolatban. De őszinte volt. És úgy mi is lehetünk őszinték. Tudsz-e te is őszinte lenni, hogy ránézz a te kérdéseidre, ott van-e a bizonyosság, vagy ott van a bizonytalanság? Nikodémus jó helyre ment az Úr Jézushoz, de igazából nem teljesen tudta, hogy ki az, akihez megy. Ez a második kérdés, hogy kicsoda Jézus. És nézzük meg, hogy ő mit látott, és Jézus mit akart neki világossá tenni. Amit Nikodémus megértett az Úr Jézusból, hogy ki ő, azt jól tükrözi, ahogy megszólítja őt a második versben. Ugye azt olvassuk ott, hogy ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá, Mester, tehát Rabbi. Tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Tehát Nikodémus nagyon intelligensen és tisztelettudóan szólítja meg Jézust, és ebben sok minden benne van, amit ő már megértett Jézusról. Hogy Jézus egy tanító. Ráadásul nem olyan alapon tanító, mint ő. Ő végigcsinálta a közoktatásban megfelelő lépéseket, leérettségizett, egyetemre ment, ledoktorált, stb. És most ő egy rabbi. Jézus semmi ilyet nem csinált. Alaphelyzetben egy ilyen borsodi rabbit úgy lenézett a többi. Ő nem. Lejött neki, hogy ez a rabbi, ez nem egyetemen tanulta, amit tud. Ő más. Azt mondja, hogy te Istentől jöttél tanítóul. Én elismerem, hogy fölöttem állsz. A másik, amit mond, hogy azt is tudom, hogy te nem csak tanítasz, hanem amikor tanítasz és beszélsz, az az igazság, amit kimondasz, az véghez visz dolgokat. Jelekről beszél, hogy senki nem tudná megtenni azokat a jeleket, amiket te teszel. Tehát bizonyos dolgokat megérted, de mégsem látod túl még azon, hogy ő talán egy olyan, mint a régi proféták, hogy Isten jeleket, csodákat tesz átad, mégis csak egy rabbi. És Jézus meglepő, hogy nem reagál erre a figyelmes, elismerő megszólításra. Egy szóval se reagál rá, szóra se méltatja. Nem mondja azt, hogy hát igen, Nikodémus, most szeretnék rávezetni, ez teli találat volt, de még ezt is, meg azt is kéne tudnod. Hanem egyszerűen bemutatkozik Nikodémusnak egy teljesen más útvonalon, bemutatkozik úgy, hogy bár még Nikodémus semmit nem mondott arról, hogy most ő mit keres ott? Milyen kérdés feszíti a lelkét, a szívét? Jézus kimondja. Azt mondja, hogy Nikodémus, oké, hagyjuk a formaságokat, kicseréltük a névjegykártyákat, beszéljünk a lényegről. Te azért vagy itt. Mert egy olyan dolog feszít, amire a válasz az, hogy újjá kell születned. És ott vannak a lényegnél. És Nikodémus egy kicsit beljebb ment, és ahogy Jézus tovább beszél neki, érdekes, hogy nem hiszem, hogy ő értette, mai teológusok se értik, mindenki egy 2 milliméterrel tud csak mélyebbre menni, a nagy ászok is, de belekeveri az Úr Jézus a Szent Háromságot, mert beszél az Atyáról, aki szereti a világot, beszél a Fiúról, aki önmagát adja áldozatul, és beszél a lélekről, aki mindezt az életünkben személyes valósággá teszi, és valami változást idéző bennünk, amikor hiszünk ebben. Megkínálja Nikodémust egy misztériummal, egy csodálatos titokkal, hogy kicsoda Isten, ért is meg, nem is, ugyanúgy, ahogy mi. Nekem ezért tűnik igaznak a Szent Háromság egyébként, mert hogy nem tudom befogni teljesen, hiába agyalok rajta. Ez azt jelenti, hogy nagyobb nálam. Nagyobb nálam. Ha én ezt föl tudnám fogni, tudnék belőle könyvet írni, doktorálni, akkor az Isten az egy akkora Isten kell lenne, mint amit az én agyam be tud fogni. Titokról, misztériumról beszél, és bemutatkozik Nikodémusnak, és mélyebbre hívja őt. És azon keresztül mutatkozik be főleg Nikodémusnak, hogy rávilágít a legmélyebb kérdésére, a legmélyebb szükségére. Szóval nem értett még mindent az Úr Jézusról, de azért az Úr Jézus ezután, hogy így bemutatkozik neki, hogy belelátok a szívedbe, Nikodémus, tegyük ki az asztalra, hogy mi az, ami feszít téged, egy picit több mindent mond még neki róla. Beszél a származásáról. Ugye a 12.-13. verset, ha felidézitek, ott Jézus beszél a mennyei és a földi dolgokról, és arról, hogy ki az, aki képes a létezésnek, a valóságnak, arról a dimenziójáról bármit mondani, ahol a dolgok eldőlnek, a mennyei dimenziókról. És azt mondja, hogy az, aki onnan jött, és elmondja neki, hogy én onnan jöttem. Aztán beszél egy kicsit a személyes identitásáról, és két dolgot mond. A 13.-14. versben azt mondja, hogy én az ember fia vagyok. A 16.-17. versben azt mondja, hogy Isten fia vagyok. Tehát megelőlegezte Nikodémusnak, hogy ő elkezdje azt valahogy összerakni magában, hogy akivel ő beszél, az egyszerre egy ember, mint ő. Mégis Isten is. Isten fia is. És nem tudom, mire jutott. De hogy az Úr Jézussal kapcsolatos két legfontosabb állítás előjön, ami az új szövetséget végigviszi. Hogy Jézus teljesen emberré lett értünk, hogy a mi életünket, sorsunkat minden magára vegyen. Annyira közel jött hozzánk, amennyire csak lehet jönni, hogy beléphessen a mi sorsunkba, és ott valamit tegyen értünk. Ugyanakkor azt is elmondja, hogy ő Isten, és ezért képes ebbe a dologba belelépni, és megtenni valami olyat értünk, amit mi nem tudunk. Aztán beszél a küldetéséről a 14. versben. Ugye, ahogy a Mózesnek fel kellett emelni a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Jól tudta Nikodémus, hogy miről beszél az Úr Jézus. A 4 Mózes 21.8.9-ben olvashatjátok a történetet. Amikor Izrael fellázadt Istennel szemben, és a büntetés, a csapás mérges kígyók voltak, és egy csomóan meghaltak. Akkor Isten azt mondta, hogy jó, én könyörülök azon, aki hisz, aki bűnbánatra jut, hogy amit tett, az nem jó, és mégis elhiszi azt, hogy én szeretem őt annyira, hogy megmentsem a következményétől. És Mózes részből csinált egy kígyót, fölemelte magasra, és aki hittel fölnézett rá, nem halt meg. És ez előképe lett Jézus kereszthalálának. És erről beszél itt az Úr Jézus Nikodémusnak, hogy figyelj, de Nikodémus, amire te vágysz, azt úgy hívom én, hogy újjászületés, ami ehhez kell, az neked nincs. Majd nézz fel a keresztre egy-két nap múlva. Amin átment Izrael akkor, az ennek az előképe volt. És Jézus beszél a küldetéséről. Végülis elmondja, hogy ő ezért jött, ezért szenvedett, ezért fog meghalni, és ezért fog feltámadni. Aztán beszél az emberek sorsával kapcsolatos szerepéről a 17.-18. versben, hogy ő azért jött erre a földre, hogy az embereknek ne kelljen az ítéleten átmenni, hanem hogy a megmentője lehessen azoknak, akik hisznek ő benne. Erről beszél a 17-től a 18. versig. Tehát végül is bemutatkozik az Úr Jézus Nikodémusnak, és miért fontos ez, hogy megértse Nikodémus, és miért fontos, hogy megértsük mi, hogy hogy nézzünk Jézusra, akivel beszélgető, vagy akivel szóba kellene állni nekünk? Azért, mert azt mondja itt a Szentírás, hogy aki hisz ő benne. Az újjászületéshez szükség van a hitünkre. Nem tudjuk újjászülni magunkat, majd szól ez kicsit róla, hogy mi is ez. De amikor Isten elkezd dolgozni az életünkbe, szembe találjuk magunkat vele, akkor hinnünk kell. A hit pedig mindig válasz. Jézus bemutatkozik, hogy legyen alapja Nikodémus hitének. Az egész Szentírásban így működik a történet. Amikor Isten fölveszi a kapcsolatot egy emberrel, mindig bemutatkozik neki. Ezt tette Mózessel, ezt tette előtte Ábrahámmal, Jákobbal, mindenkivel bemutatkozott neki. Miért? Mert egyedül a hitnek az az alapja, hogy kicsoda Isten. És Jézus ezért kezd el erről beszélni Nikodémusnak. A hit az soha nem kezdeményezés, hogy mi valahogy befolyást gyakorlunk Istenre, nagyon erősen hiszünk valamibe. Mi nem a hitben hiszünk. Nem a hitben hiszünk. A hitünkkel Jézust ragadjuk meg. De ehhez valahogy meg kell sejtenünk legalább, hogy kicsoda ő. Ezért beszél Jézus Nikodémusnak magáról, és kezd el olyan dolgokat is mondani, amiket nem biztos, hogy Nikodémus megértett teljesen. Ugyanúgy, ahogy nem feltétlenül fontos, hogy mi is mindent megértsünk. Mert az az igazság, ami minket elvezet arra a hitre, amire Jézus meghívja őt. Annak az alapja nem a mi tudásunk. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség az értelemre, szükség van rá. De az az igazság, amire szükségünk van, hogy valahogy megragadjuk, az meghaladja az értelmet. A tudás, tudomány és a hit nincs ellentétben egymással, csak a hit meghaladja a tudományt, meghaladja a tudást, meghaladja az ismeretet. Sokkal többről szól, mint amit le tudunk mi írni a saját elménkkel. Ettől még fontos szerepe van az értelemnek, bizonyos dolgokat meg kell értenünk, ezért Jézus beszél róla. De aztán túl is hívja ezen Nikodémust is, és túl is hív bennünket is. Nikodémus tette egy lépést. Volt benne egy bizonytalanság, de ezzel kezdett valamit, elindult Jézus felé. Na most, ezt mi is megtehetjük. Ha ott van egy picit is a kérdés benned is, hogy oké, én is járok gyülekezetbe, szüleim rángatnak, kiakadnának, kiborulnának, az egész vasárnapi ebéd oda lenne, ha nem jönnék, inkább jövök, vagy itt vagyok, mert keresek. Nem tud a gyülekezet neked segíteni. Hiába ülsz itt. A gyülekezet még senkit nem váltott meg. Nem tudnak azok a szokások sem segíteni rajtad, amit megtanulsz. Fontosak, nagy értékeket fognak jelenteni az élet során, meríthetsz belőlük majd, de megmenteni nem tudnak. El kell jutni Jézusig vele. A kérdésekkel, a nagy kérdésekkel. Ő elment az Úr Jézushoz. Tudom, hogy ez furcsán hangzik, ha le akarjuk fordítani itt és mostra, hogy na jó, de mi hogy tudunk Jézushoz menni, hiszen nem látjuk és nem halljuk őt, nem tudjuk megfogni a kezét, egy csomó, de nem tudunk mit csinálni. De mégis a valóság több, mint amit a mi érzékszerveink tudnak megragadni. Messze több. A Biblia azt mondja, a látható és a láthatatlan valóságban élünk benne. A látható valóság az a világ, amit érzékelünk, letapogatunk az érzékszerveinkkel, vagy ha picit messzebbre akarunk látni, akkor megtoldjuk a szemünket a távcsöveinkkel, ha kisebb felé akarunk menni, akkor megtoldjuk a szemünket a mikroszkópainkkal, de ez még mindig a látható valóság. De be lehet lépni a láthatatlan valóságba is. Az is nagyon is valóságos, és Jézus onnan meg tud minket szólítani. Azt mondta, hogy a Szentlélek által teszi ezt, és az igén keresztül. És amikor egy ember érzékeli, mindegy, hogy éppen olvassa a Bibliát, és úgy kerül szembe ezzel a témával, éppen nincs szerencséje, és erről prédikál valaki, mint most én, vagy egy barátjával lyukadnak ki ilyen kérdéseknél, teljesen mindegy, átélheti azt, hogy na most én Jézus jelenlétében vagyok. Most valami közel jött hozzám, amit egyébként nem a természetes érzékszerveimmel tudok megragadni. És te is járhatsz így, akár most is, járhattál így tegnap is, vagy járhatsz így holnap is. Miről beszélgettek? Mi az, amit jó lenne letisztázni az Úr Jézussal, így az ő közelében? Hát az újjászületésről, ugye elég világos, hogy ez a téma. Mi az újjászületés? Ez egy azért fontos kérdés, mert Nikodémus sem értette. És Jézus elmond néhány fontos dolgot róla. Miért fontos ez az újjászületés? Hogyan lehet újjászületni? Ugye ezek a kérdések jöttek elő. Na, mi az újjászületés? A háttérben az embernek az eredeti teremtettsége van. A rendkívüli hivatása és értéke van. A Biblia ugye azzal kezdődik, hogy kezdetben az Isten és kezdetben az ember. Ebből a csodálatos kapcsolatból indít a Szentírás, mikor beszél a valóságról. De azt is elmondja, hogy nagyon rövid idő leforgása alatt valami nagy tragédia történt. Nagy tragédia történt. Az ember szembe került Istennel, elszakadt tőle, és elidegenedett tőle. Tehát nem lehetett tovább vinni ezt a vonalat. De kicsoda az ember, miből áll a különlegessége? Ha végig olvassuk a Szentírásban, akkor láthatjuk, hogy van egy különleges identitásunk, vagy volt, mert Isten képmására lettünk teremtve. Valami Isten lényéből bennünk van, tükröződött bennünk. Magunkba hordoztunk valamit az élő Istenből. És ez összetört. A másik, hogy különleges volt a helyzete. Oda lett teremtve az ember a látható és a láthatatlan valóság határára. Egy testi, hogy a fizikai világhoz tudjon kapcsolódni, és egy szellemi lény volt, hogy a szellemi világhoz tudjon kapcsolódni. De a bűnnel ez megtört. És az emberi lélek sötétségbe került, mert a szelleme elhomályosult, vagy meghalt. Ugye így is úgy is mondja a Biblia. Tehát az emberrel, a helyzetével történt valami. És különleges volt a megbízatása. Azt mondta az Úr, hogy uralkodj, műveld, tehát gondoskodj a világról, és védjed, őrizzed. De az ember elbukott, és ez is tönkrement. A képmás összetört, a helyzete az egy spirituális halott állapothoz vezetett, és ez a különleges megbízás is tönkrement, mert a királyból egy rabszolga lett. A gondoskodásból kizsákmányolás lett, a védelemből meg pusztítás lett. Tehát valami az emberben tönkrement, és ezt nem lehet kozmetikázni. Ezt nem lehet egy pici javítással rendbehozni, egy kis módosítással rendbe tenni, egy kis tatarozással, egy kis make-up-pal rendbe tenni, egy kis rúzs ide, egy kis izé oda. Nem lehet. Újjá kell teremteni az embert belülről. És ez az újjáteremtés az, amit a Biblia újjászületésnek hív. És hogy ez miért is olyan fontos? Azért, mert azt mondja az Úr Jézus Nikodémusnak, hogy az a helyzet, hogy enélkül nem láthatod meg az Isten országát. Bizony-bizony mondom nektek, ha valaki nem születik újonnan, nem látja meg az Isten országát. Nem mehetsz be Isten országába. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. És csak így lehet a tied az üdvösség. Ugye itt úgy szerette Isten a világot, jól ismerjük, hogy egyszülött fiát adta, ki hisző benne, ne vesszen el. Na de hogyan lehet újjászületni, teszi föl a kérdést Nikodémus, és ez egy tipikus kérdés. Annak az embernek a kérdése, aki ahhoz van szokva, hogy kontrollálom az életemet, ha tudom, mit kell tenni, megteszem. És itt az Úr Jézus azt mondja, hogy neked ez nem fog menni, Nikodémus. Nem tud az ember újjászületni. Isten tud téged újjászületni, újjászülni. Sehogy másképp nem megy. 5. 10. versig, ugye víztől és lélektől. És ezzel utal, ez az ember ezt tudta, hogy miről beszél Jézus, az Ezékiel 36-ra egy régi ószövetségi proféciára, 25-től 27. versig. Azt mondta akkor a proféta, hogy tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítalak benneteket, új szívet adok nektek, és új szellemet adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és 20 szívet adok nektek. Egy új szív és egy új szellem, ez az, ami az embert, a lelkét teljesen újjá teszi, és ez, amikor Isten ezt megteszi, hogy ad egy új szívet, a személyiség központjába elhelyez valami újat, ez az újjászületés, és amikor a Szentlélek a szellemünket újra fölébreszti, ez az újjászületés. Tehát ez teljes egészében Isten munkája, ezért sem Nikodémus, semmi nem tudunk tenni semmit. Erre utal a 8. versben az Úr Jézus, hogy a szél ugye úgy megy, ahogy akar, érzékeljük az zúgását, átéljük, halljuk, de nem tudjuk befolyásolni. Így van mindenki, aki újjászületik. Átéli, hogy megtörténik vele. Mi marad az embernek akkor? Mi a dolga? Hát az egyik, hogy szóba álljon a megváltójával, amit itt Nikodémus tesz. Szóba álljon a megváltójával. Keresse Jézusnál a megoldást. Tehát Jézuson keresztül lehet újjászületni. Másik hitáltal lehet újjászületni. Ugye a 16. vers, aki hisző benne, el ne vesszem. Hitáltal lehetséges. Aztán az máshol a Biblia azt mondja, hogy az ige kell hozzá, az 1 Péter 1.23. Mind akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Kell az ige hozzá. Hogy Isten az igével beleszóljon az életünkbe, és valami olyan szintre emeljen minket, ami túl van az értelmünkön, és tudjuk, hogy nem egy új információval találkoztunk, hanem hogy az élő Isten hív minket valamire. Az ige kell, hogy újjá tudjunk születni. Mindegy, hogy azt olvassuk, prédikálják, vagy beszélgetünk róla, kell hozzá az ige. Aztán, hogy hogyan lehet újjászületni Jézusnak az életünkbe való befogadása által. A János evangélium első részben olvassuk, hogy akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vízből, vérből, sem test, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Istentől születtek. Befogadni, hinni, Istentől születni, ugyanazokról a dolgokról beszélünk. Tehát akik Jézus előtt megnyitják magukat, és azt mondják, hogy igen, én erre nem vagyok képes. Vagy te teszed meg, vagy nem fog történni velem semmi. De Jézus azt mondja, hogy de én meg ezért jöttem. Ezért fog az ember fia fölemeltetni. Érted? És értem. Ezzel egy időben, amikor az újjászületés történik, történik az, amit mi megtérésnek hívunk, ami az emberi szív, az emberi lélek reakciója ilyenkor utána. Hogy visszafordulunk Istenhez. Visszafordítjuk az életünket Istenhez. Miért van ez a történet benne a Bibliában? Hadd mondjak két dolgot. Az egyik azoknak, akik még az újjászületés előtt álltok, úgy érzitek, úgy gondoljátok. Érted van. Ma sem megy másképp, újjá kell születned. Ezt mondja az Úr Jézus. És ez megtörténhet veled. Isten szeret téged. Nem fog menni enélkül. A keresztény élet az nem egy átnevelő tábor. Nem lehet a régi embert új emberré nevelni. Meg kell születnie az új embernek, aki fel tud nőni. Újjá kell születned, és jöhetsz az Úr Jézushoz. Ez az ige azért van előttünk, és azért van benne a Bibliánkban, hogy meghívjon minket egy őszinte Krisztus elé állásra. És fontosak az álmaid, a céljaid, a nagy kérdések az életedbe, de arra hív, hogy nézz egy kicsit messzebb. Nézz egy kicsit messzebb, és vesd mérlegre az örökkévaló sorsodat is, és hogy itt a földön már egy más életet tudsz élni, ha az Úr Jézussal fogsz elindulni, hogyha megnyílsz ő előtte, hogy ő újjá tegyen téged, újjászüljön téged, Isten kegyelme, és egy új élet ajándékozzon meg téged. A második dolog, amiért érdemes ezen gondolkodni, akik már keresztjének vagyunk, nekünk is vissza kell térni újra és újra az evangéliumnak ez a központi magjához, hogy ami velünk történt, az értelmezi, amit Isten velünk az újjászületéskor tett, az értelmez az egész életünket, azt teszi helyére az egész földi pályafutásunkat. Amikor a Biblia erről az újjászületésről beszél, azt mondja, hogy ez nem úgy van, hogy egy ember, mikor hitre jut, mikor újjászületik, mikor megtér, akkor egy kész, nagykorú, csodálatos, fantasztikus keresztjén ember előállt így egyik pillanatra a másikra. Épp olyan, mint a testi születés. Elindult egy élet, kijött a napvilágra, fejlődik, növekszik, érik. Erre van idő. És Isten így néz ránk. De ez az új élet, ugye, kicsit olyan, mint az ikerterhesség egy édesanyja életében, hogy ott van még a régi ember, az már keresztre kerül, ki fog múlni a maga idejébe, legkésőbb, amikor én meghalok, vagy amikor az Úr Jézus visszamegy, visszajön, de ez a kettős természet egyelőre ott van, az új és a régi. A megszületett új és a még meg nem halt, a keresztjén vergődő régi. És hát, ha ezt nem értjük, hogy nem érdemes a régi életünket fegyelmezni, nevelgetni, az új életbe kell befektetni, akkor az életünk megreked. Az, ami igazán növekszik, ami az Isten kedvére való és neki kedves, az az új ember. Sokat beszél erről a Biblia például az Efézusi levélben, hogy le kell vetközni régi dolgokat, föl kell öltözni új dolgokat, éretté kell válni, nagykorúvá kell válni. Ennek az alapja egy Istentől származó új élet. És ez az élet, ez erős. Meg tudunk küzdeni a régi dolgainkkal, ha az újra figyelünk. Ha megengedjük, hogy ezt az életet táplálja a Szentlélek, ezt az életet táplálja az ige, ezt az életet táplálja az Istennel való kapcsolatunk, a közösséghez való kapcsolatunk, és sok minden más. Az új identitás, az új erőforrás, az új lehetőségek, az új perspektívánk az új életben vannak. Hibát követünk el, ha a régire nézünk csak. Ha azon szomorkodunk, hogy miért nem megy, vagy miért van bennünk ez vagy az a hajlam. Igen, ott van, majd ki fog halni. De vedd észre azt, hogy ott van egy másik is, amit viszont Isten adott neked ezzel az új élettel. Annak adj teret, azzal foglalkozz, és az le fogja győzni a régit. Szóval vissza kell térnünk újra és újra az evangéliumhoz, a kegyelemhez, Isten nagy tettéhez és tetteihez, mert így tud a valódi, fontos új életünk növekedni és kiteljesedni. Emlékezzünk róla, hogy újjászületés által kaptunk egy új életet, nem saját erőfeszítésből. És ahogy kezdődött, úgy fog tovább menni. Mi csak csatlakozni tudunk Istenhez. De tudunk csatlakozni hozzá, és ez az új élet tud növekedni. Most is azt kérem, amit szoktam tőletek, hogy egy picit csendesedjünk el. Hajtsuk le a fejünket, csukjuk be a szemünket, engedjük meg, hogy belül a szívünkben történjenek a dolgok. És hát bármi van benned, próbáld kimondani Isten számára. Lehetünk Nikodémus helyzetben, hogy még igazából az újjászületésre van szükségünk. Isten szeret téged. Ha tényleg nyitott vagy erre, és most tudod, hogy neked van szükséged erre, akkor tudhatod, hogy nem ezután fog következni Isten munkája, hanem ez már tőle van. Az, hogy az ember ezen gondolkodik, erre megnyílik, az már Isten kegyelmének a munkája benne. Akkor reagálj hittel. Ha pedig már keresztjének vagyunk, próbáljunk visszatérni az alapokhoz, a középponthoz, hogy az új élet, az Krisztus élete bennünk. És hogy nem a régivel kell hadakozni csak, hanem az újat kell szóhoz engedni, szóhoz jutni, engedni, és arra azzal törődni, abba befektetni. Szóval válaszoljunk Istennek, ami bennetek van, azt mondjátok őszintén el neki, és ő majd megtalálja a módját, hogy válaszoljon. Picit legyünk csendben. Édesatyám, köszönjük, hogy teljesen világos, hogy te szereted ezt a világot, és benne bennünket, úgy, ahogy vagyunk, akik vagyunk. Minden sikerünkkel, minden kudarcunkkal, minden győzelmünkkel, minden bukásunkkal. Köszönjük ezt neked. És köszönjük, hogy ezért adtad a te egyszülött fiadat. Mi értünk, mert szeretsz minket. Úr Jézus, köszönjük, hogy értünk váltál emberré, hogy teljesen hozzánk hasonlóvá lettél, és hogy magadra vetted a mi sorsunkat. Köszönjük ezt neked, és köszönjük, Szentlélek, hogy te pedig azért vagy, hogy kinyisd bennünket, kinyisd a mi szívünket, az értelmünket, a lelkünket az evangélium előtt. És hogy te vagy az, aki újjá tudsz minket szülni az igén keresztül. Köszönjük, hogy jelen vagy. Szent Háromság Isten, kérünk, hogy te cselekedj úgy az életünkbe, ahogy jónak látod. Csak te tudod azt, hogy kinek van szüksége az újjászületésre, kinek van szüksége arra, hogy újra megerősödjön az új identitásában, az új életében, és ki az, aki ebben tud járni éppen most. Köszönjük azt, amit értünk tettél, amit bennünk teszel, és amit tenni fogsz. Amen.
Isten igéje arra tanít minket, hogy először vagy újra, de mindig szükségünk van az evangéliumra. Olyan jó,